Erős várom Isten. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 474-es számú énekével. 474-es éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 8-as számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 58. oldalán található a 8-as számú liturgia.
Nagy a te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, tégy bölcsé beszédeddel, és igéddel ments meg engem, mert üdvösségedre vágyódom, Uram.
Dicsőség legyen Atyának,
irgalmas minden teremtményéhez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságukra, és valljuk meg bűneinket. Védkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretet abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
A magasságban dicsőség,
hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, teljes ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világ a békesség útján haladjon, egyházat pedig boldog örömmel szolgáljon téged az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Élettel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szent Háromság után negyedik vasárnapra rendelt igét, melyet megírva találunk Pál rómabeliekhez írt levelének 8. fejezetében, a 18. verstől a 23-ig a következőképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajulik mind ez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Most pedig magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük 460-as számú énekünket, 460-as éneket énekeljük, készülve az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, Úgy, ahogy írva találjuk Lukács evangéliumában, annak 6. fejezetében, a 36. verstől a 42-ig a következő képben. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom, a 6. fejezet 36. versétől. Így szól Isten igéje. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg és nektek is megbocsátatik. Adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának? Atyám fia, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Képmutató, előbb vedd ki a gerendát saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, valaki egyszer arra kérte egy kisebb közösséget, hogy segítsen kivenni a szeméből a gerendát, mert hogy ő szeretne úgy élni, hogy ne legyen gerenda a szemében. Sokan akkor azt nagyon értékelték, hogy milyen bölcs ember az, aki így gondolkodik, hogy segítséget kér ahhoz, hogy a gerendát kivegyék a szeméből, és tisztán szeretné élni az életét, milyen bölcs ez az ember, és milyen jó, hogy megkérte a többieket. Azonban egy probléma van ezzel, ugyanis abban a pillanatban, amikor az ember oda nyúl a másik szemében lévő gerendához, akkor az már nem gerenda, hanem szálka. Mert hogy arról beszél ez a példabeszéd, hogy a másik szemében lévő szálkát a saját szemedben lévő gerenda miatt nem tudod kivenni. Mert hogy a saját szemedben van a gerenda, a másikéban a szálka. És amikor elindulsz a másik szeme felé, akkor alapvetően már a saját gerendáddal kellene dolgoznod, és nem a másik szemében lévő szálkával. A másik szemében lévő szálka a sajátod, a saját szemedben lévő gerendává lett. Ez az igazság a történetben is beigazolódott, ugyanis amikor csak a gerenda említésre is került, abban a pillanatban már magas pulzussal és verbális védekezéssel volt afelé, hogy alapvetően ez nem is gerenda a szemében. Tehát valóban igaz az, hogy akkor, amikor a másik szeme felé nyúlunk és ki akarjuk belőle venni az általa és gerendának ítélt dolgot, abban a pillanatban az már számomra szálka lesz a másik szemében, és az én gerendámtól nem tudom kivenni az ő szálkáját a szeméből. A 36. vers ezzel kezdődött, legyetek irgalmasak, mint ahogy atyátok is irgalmas. Alapvetően ez a legyetek irgalmasok, ez úgy értelmezhető, hogy ne így legyetek irgalmasak, hanem hogy érkezzetek el oda, hogy az irgalmasság fölnövekedjék bennetek. Mert tudni, hogy az ember irgalmassága az nem egy pillanatra érkezik az életébe, hanem az folyamatosan kimunkálódik az életébe. Mondhatni azt, hogy elérkezhetünk oda majd egyszer, hogy az irgalom, a kegyelem az kimunkálódik az ember szívében a másik ember iránt. Amikor az Isten kegyelmét, irgalmát, megváltó kegyelmét átéri az ember, és az elveszettből megigazultá lesz, Isten által megigazítottá, akkor a halálból valóban életet nyer, átment a halálból az életbe, egy csodálatos változás áll be az embernek az életébe, egy csodálatos lépés ez, amely egyébként emberi értelemben szinte föl sem fogható, hogy hogyan változik meg aztán az ember gondolkodása ettől az egyszerű lépéstől, hogy elfogadja az ember Isten felé nyújtott kegyelmét, és az Isten átviszi a halálból az életbe. Az életet adja oda számára, azt az életet, ami el nem múl és örökké való. És amikor az ember beérkezik ebbe az új életbe, hajlamos arra, hogy a stabil helyzetéből adódóan legyen kioktató. hogy kioktató legyen akkor, amikor ő már átérkezett a halálból az életbe, és akkor visszatekintve már pillanatokon belül kioktató tud lenni. Alapvetően az óemberi természetünkből fakad. Ez is az óemberi természetnek a visszakacsingatása, az óemberi természetnek a feléledése, mert hogy az ember nem képes saját erejéből, nem képes a saját képességéből, készségeiből bűnbocsátó lenni. Bűnt megbocsátó lenni. A másik embert oda szeretni Krisztushoz. Nem tudjuk oda szeretni a másik embert az óemberi természetünk miatt. Azért, mert az ember mindent magának szeretne. Szeretné az örök életet, az örök üdvösséget, a tisztaságot, szeretné a bűntelenséget, szeretné a tisztánlátást, mindent szeretne magának. De a másik ember felé, az emberi természet gátol bennünket, hogy a másik felé elinduljon az ember. Nem képes bűnbocsátó lenni a másik felé. Nem képes a másik ember bűnét nem számon kérni, eltekinteni tőle. És ezért bíztat bennünket az Isten ígéje, hogy fejlődjetek oda, érkezzetek el egyszer oda, hogy legyen irgalmasság bennetek. Fejlődjön ki bennetek, munkálódjon ki bennetek, hogy az irgalmasság az tudjon működni a másik ember felé. Hosszas megtapasztalás, Isten útján járás szükséges még a hív embernek is ahhoz, hogy eljusson, megérkezzen az irgalmasság állapotához, amikor irgalmas lehet a szíve, irgalmas lehet a gondolkodása, könyörületes lehet a másik ember felé. Ez a megszentelődés útján való járásnak az egyik nagyon fontos állomása, amikor a bűnbocsánat átélésének nagy öröme, az új életben járásnak a csodálatos kísérő jelei megmutatkoznak az ember életében. Természetesen, amikor az ember átéli ezt a csodát, hogy Isten belép az ember életébe, megváltoztatja a gondolkodását, a szándékát, a cselekedeteit, amikor új életnek a részesévé lesz, akkor ki tud magának alakítani egy csodálatos kört, közösséget maga körül. És ott, akik ebben a közösségben élik, az életek egy húron pendülnek alkalmasint, egyféleképpen gondolkodnak. És hamar megfeledkezik arról, hogy honnan is érkezett. Honnan is érkezett ő ebbe az állapotba. Sokszor eltakarja a múltat az embernek az új életben való járása. Honnan érkezett ide. És nem emlékszik arra, hogy mit jelentett az elveszettségben lenni. Mit jelentett az, hogy süket és vak az Isten szavának a meghallására. Meglátni az Isten csodálatos cselekedeteit. És arra is, hogy milyen irgalmas és könyörületes volt az Úr, hogy annak idején egyébként kimentette őt abból a helyzetből, amiben van. Tehát amikor az ember lila felhőkben jár, akkor hajlamos arra, hogy megfeledkezzék, hogy honnan hozta ki őt az Úr. Hogy miben volt ő is. Miben voltam én, mielőtt az Isten megtalált engem. És ezért jön elő az ember életében az irgalmatlanság, mert úgy gondolja, hogy ő már abban a helyzetben van, és ezért meg tudja ítélni a másikat, hogy hol van ő, és mit csinál, felháborító, milyen ez a világ. Szoktunk panaszkodni, hogy hát milyen körülöttünk a világ, mi minden történik itt, és hogy hová süllyed ez a világ. Hát te is ugyanebben a helyzetben voltál, ugyanezen a süllyedő hajón voltál, amíg meg nem találtad Isten, ha megtalálhatod már. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy megtalálta téged az Isten, és erről a süllyedő hajóról kiemelhetette, a halálból átemelhetette az életbe. És ha már átemelt az életbe, akkor van-e benned a másik ember felé irgalmasság? Meséltem már a testvéreknek, hogy egy régi tanítványképzőn, akik részt vettek, ismerhetik ezt a képet. A tanítványképzőnek a munkafüzetében volt ez úgy példaként lefestve, hogy valamikor egy festő próbálta megfesteni, hogy mit jelent az irgalom, mit jelent a kegyelem. És akkor úgy festette le, hogy a háborgó tengeren egy hajó süllyed, és az emberek evickélnek a vízben, és valaki a vízből kiemelkedő kősziklát megragadta. És hogy ez a kegyelem. Süllyed a hajó, pusztulás vár az emberekre, de van valami, ami be lehet kapaszkodni, és hogy ez a kegyelem. Sok tovább nézegette ezt a képet, amit megfestett, és rádöbbent, hogy valami hiányzik. Tehát nem igazából adja vissza azt, amit ő érez e felől. És aztán a festményt úgy folytatta tovább, hogy süllyed a hajó, háborog a tenger, az emberek fuldokolnak, valaki megragadta ezt a sziklát, ami stabil, ami már életmentő, de a másik kezével megmenti azt, aki süllyedni készül, és hozza ide a kősziklához, és és menti az embert. Hogy ez az Isten kegyelme, ez Istennek az irgalma. Isten szeretne bennünket ilyen irgalmasnak, ilyen kegyelemmel teljesnek látni, szeretné az életünket így kimunkálni. Természetesen különbség van a között, hogy valaki már megtérés után van, újjászületés után van, Isten megragadhatta a szívét, és megváltoztathatta a gondolkodását, és így van irgalom nélkül, vagy pedig még nem találta meg az Isten kegyelme őt, vagy illetve nem fogadta el az Isten felé kinyújtott kezét, kegyelmét, és még a megtérése előtt van ebben az állapotban. De mindkét esetben valóság lehet az, hogy az Úr nem lehet Úr az életében. Természetesen a megtérése őt azért nem Úr az életében, mert még nem engedte be az életébe, hogy az Isten elfoglalja a megérdemelt helyét. A másik esetben megtérés után pedig arról van szó, hogy nem engedi, hogy Úr legyen az életében, mert a saját túlemberi természete uralkodik újra, és leszorítja Istent arról a trónusról, ami az ember életének az uralkodása lehetne. Tehát alapvetően mindkét esetben valóság lehet az, hogy az Isten nem lehet Úr az ember életébe. Az újjászületés után azért, mert megromlott a kapcsolat, megromlott az Istennel való közösség. De te, aki erős vagy, de te, aki az Istennel tartod a kapcsolatot, de te, aki az Istentől függesz, te, aki az Isten kegyelmében jársz, te, aki az Isten kegyelmét naponta újítod az életeden, azt mondja az Úr, hogy ne ítélj. Ennek ellenére vannak, akik késztetést éreznek, hogy megítéljék a másikban, hogy mi az, ami negatívum, mi az, amit elrontott, mi az, ami bűn. De az Isten azt mondja, hogy ne ítélj, mert ez nem te rád van bízva. Ne ítélj még úgysem, hogy megmagyarázod magadnak, hogy alapvetően segíteni akarsz, és az Úrtól kapott megbízatásodat végzed, amikor őrállóként figyelmezteted a másikat a bűnére. Ez az Istennek a dolga, hogy ítéljen. Neked az a dolgod, hogy az Istennek az irgalmát és a kegyelmét mutasd meg az emberek előtt, amit a te életedben is megjelenített, amit a te életedben is megvalósított, az hadd jelenjen meg a másik ember előtt. Hadd tapasztalassa meg a világ, hogy még abból az élethelyzetből is, amiben te voltál, még abból is van menekülés lehetőség. Még abból is ki tud húzni az Isten. Még onnan a mélységből is ki tud emelni. És valóban jó ezt tudni, hogy nincs olyan mélység, amiben az Isten ne tudna lenyúlni. Nincs olyan elveszettség, amiben az Isten ne tudna megtalálni. Nem tudod úgy tönkretenni az életedet, hogy az Isten ne tudna megszabadítani abból. Hisz hány olyan nyomorult életet láttunk, aki már azon gondolkozott, hogy semmi értelme és eldobja magától. És amikor Isten megtalálta és kiformálta, egy csodálatos, gazdag élet lehetett belőle. Hány olyan életet láttunk már, aki az elveszettségében semmiféle értéket nem talált, sem magában, sem az életben, és Isten utána megragadta az életét, és csodálatos életutat szánt neki. Hát mindnyájan ilyenek vagyunk. Isten így ragad ki bennünket, és ha kiragad, akkor utána átformálja az egész életünket. Az Isten szeretné tehát, hogy ne ítéljünk, hanem lássuk meg azt, hogy Isten mit művelt az életünkbe, és vigyük tovább azok felé, akiknek erre szükségük van. Erre mondja az Úr, hogy a gerendát vedd ki a szemedből. És ezt lenne jó definiálni. Mi az, hogy vedd ki a gerendát a szemedből? Úgy látszik, hogy ez a kulcsa ennek az ige szakasznak. Hogy a gerendát kellene definiálnunk, és a gerenda kivételét kellene meghatároznunk, és hogyha ez megtörtént, akkor úgy minden rendben van. Akkor úgy minden rendben lenni. Tehát a gerenda beazonosítása az első lépés. Utána aztán jöhetnek a többiek. Most hát bizonyára sokunknak a szemében volt már ez meg az meg amaz. Bizonyára sokunk szemébe pattant már szálka. Nekem is belecsapott már a szemembe, mikor mentünk biciklivel vagy motorral akácfa ága, és volt, amikor úgy belecsapott, hogy nem is láttam jó hosszú ideig, mert valamiért bele is tört. Sőt, nem akarom itt horrorizálni a történetet, hogy még tű is volt a szemembe. De sokaknak pattant a szemébe csiszolásnál vagy forgácsolásnál egy-egy vasszilánk. És azt tudjuk mindnyáján, amikor belemegy egy apró, pici, szinte láthatatlan valami a szemünkbe, abban a pillanatban megromlik a látásunk. Aztán, amikor nagy dolog megy bele, akkor meg el is megy a látás. Még nem feltétlenül véglegesen, de arra az időre, amíg, az ott irritálja a szemet, addigra úgy megromlik az ember látása, hogy egyáltalán nem is lát. Annyira elhomályosodik a látása az embernek. És aztán kiveszik azt a irritáló valamit belőle, utána majd úgy lassan kezd helyre jönni a látás. Tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy ha egy apró pici valami is bekerül a szemünkbe, az már úgy tönkre teszi a látásunkat, hogy nem tudunk. Még alapvetően motorral is meg kellett állni, és meg kellett várni, hogy kitisztüljön az ember látása, mert őrültség lett volna tovább menni, mert biztos halál vár az ember, hogyha látás nélkül motorozik a közúton. Tehát alapvetően egy apró, pici dolog is rettenetesen megrontja az embernek a látását, hosszabb, rövidebb időre akár teljesen elmehet az. Még nem a gerendáról beszélünk, még nem arról beszélünk, hogy mi az, amikor egy nagyon nagy dolog megy az ember szemébe, még arról beszélünk, hogy egy apró, pici szilánk, egy apró, pici idegen test irritálja a szemünket, és már azt kell megállapítanunk, hogy alapvetően olyan látásromlásunk van, ami tönkre teszi a tisztán látásunkat. Isten tehát szeretne bennünket ebben világosságra hozni. Hogy alapvetően, amikor azt mondjuk, hogy egyik szemébe szálka van, a másikból gerenda, akkor azt mondjuk, hú, ez egy pici a szálka, a gerenda meg egy jó, na hát akkor biztos ezzel van a baj. Nem, ezzel is baj van, meg ezzel van a baj, a picivel van a baj, mert a pici is tönkre teszi az embernek a látását. Tehát nem az apró szilánk vagy a gerenda, ami kérdés, nem a méret, mert nem az számít, hogy mekkora a gerendának a mérete. Nem arról van szó, hogy nekünk kéne méregetni a másik ember életében a szavait, a cselekedeteit, a gondolatait. Nem nekünk kéne megítélni azt, hogy milyen nagy bűn az, vagy milyen kis bűn az, hogy mennyire súlyos, vagy mennyire kevésbé súlyos a közösségre nézve. Mert azt mondja az ige, hogy nem alkalmas a helyzeted rá. Nem alkalmas a helyzeted rá, mert ha még csak szálka is lenne a szemedben, nem tudod kivenni a másik szeméből a benne lévő akármicsodát. Még nem is a gerendát. És gondoljátok el testvérek, hogy műtik a szívednek az egyik erét, és akkor a dokinak belerepül a szemébe egy bogár, és azt mondja, hát nem számít, majd valamit ott azért még operálgatunk. Mikor ott minden tized milliméteren rettenetesen sok múlik. Az Úr ezért mondja, hogy ne operáljál akkor, amikor a szemedben van valami. Várd meg, amíg kitisztul a látásod. Akkor meg kell súgnom, hogy sohasem fogunk ítélkezni. Ha azt várjuk, hogy kitisztuljon a látásunk, mert sohasem fog kitisztulni a látásod. Mert mindig lesz az életünk során mindig, ami irritálja a szemünket, a lelki szemünket, és mindig rontja a látásunkat. És hiába látjuk, hogy ott van egy borzasztó nagy gerenda a másiknak a szemében, és ki kéne venni, az Isten azt mondja, hogy először figyeld a magadét. És a másik pedig az a perspektív, amikor az ember a közel lévőre néz, ez nyilván, hogyha most ránézünk az orrunkra, mindenki a sajátjára, akkor hatalmasnak látja. Mert ami közel van a szemünk, az jó nagy. Tehát alapvetően egy pici kis szálka is, ami a szemünk van, az óriásinak látszik, mert hogy közelről látjuk. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ne mérlegeljük, ne méregessük azt, hogy kinek mekkora és miért. Hanem azt mondja az Úr, hogy a szemedben lévőket próbáld tisztítani. Vedd ki azt, ami a szemedben van. Gerenda, szálka, kicsi, nagy, hosszú, nem érdekes. Vedd ki azt, ami a szemedben van. Mert tudnélik, azzal a történettel is, amit legelőször felhoztam, az az egyetlen egy probléma. Hogy amikor azt mondja, hogy az én szememben lévőt vegyétek ki, akkor alapvetően a másik szemében kell turkálnia valakinek. És ez az, amire azt mondja az ige, hogy nem lehet. Bármennyire is jó szándékúnak tűnhetett az, hogy felajánlja, hogy vedd ki a szemedből a gerendát, vagy a szálkát, ami benne van. Bármennyire is jó szándékúnak tűnik, nem lehet megtenni. Mit lehet mégis tenni akkor? Hát azt lehet tenni, hogy odaállunk az Isten színe elé, ketten. Mind a ketten szálkával, meg gerendával. És azt mondjuk, hogy Uram, itt állunk előtted, és szeretnénk, hogy Te megmutasd azt, hogy mi az, ami hiányzik ahhoz, hogy tisztán lássak, meg tisztán lássuk. Segítsd az én testvéremet, és meg segíts engem is. És az Isten nem azt fogja megadni, hogy én utána tisztán látom, hogy mi a másiknak a problémája, hanem hogy ő meglátja az Isten szín előtt, hogy mi az ő problémája, és az Isten segít kivenni azt, ami abban van. Tehát nem azért küld el bennünket az Úr, hogy a másik szemébe kutászkodjunk. Ez ennek az igének az üzenete. Hanem arra hív fel bennünket, hogy ne a másikat ítélgesd, mérlegeld. Legyél irgalmas a másikkal. Azt mondja, hogy nehogy megítéld a másikat, hanem még mentsd föl. Segítsd őt, hogy aztán az Úr odaérkezhessen az ő életébe, és föl nyithassa a szemét arra, hogy mi van benne. Mert van, aki egyébként titkolja. Már láttam olyat, hogy belement a szemébe a fényforgács, és azért nincs ott abban semmi. Nem tudta kinyitni a szemét, de nem kell orvoshoz menni. Csak hát előbb-utóbb aztán bedagad. És utána meg menni kell, és még súlyosabb gyulladások lesznek belőle. Tehát az Isten azt mondja, hogy nyisd ki a szemedet. Engedd, hogy az Úr megmutassa, hogy mi van benne. Aztán vedd ki belőle bátran. És az előbb már megsuktam, hogy úgyis lesz utána másik, mert az Úr rányitja a szemedet a következőre. És az egész életünk azzal telik el, hogy takarítjuk a szemünket, és aztán majd ott a mennyek országában meg ráadott bennünk azt, hogy hú, mit kellett volna látnunk. És mit kellett volna észrevenni a saját életünkbe. És miért nem vettük észre még mindazokat, mert akkor az életünk kiteljesedhetett volna, és az a sok gerendás szemű, aki meg ott élt mellettünk, az az Isten világosságába kerülhetett volna, és az ő világosságában láthatott volna világosságot, és tapasztalhatta volna meg, hogy mi az, ami az életét tönkreteszi. Értitek, mi a kettő között a különbség? Hogy oda mész a másikhoz, és a szemébe mondod neki, hogy neked ez a problémád, én látom, mert én már tisztán látó vagyok. Aközött, hogy magadat vizsgálod, tisztogatod, készíted magad arra, hogy aztán az Isten majd odaállíthasson a másik elé, és az a másik észrevegye, hogy rajtad az Isten mit művelt ki. És elkezdje vizsgálni ő is, hogy lehet, hogy van valami a szememben. Lehet, hogy nem látok tisztán, azért nem olyan az életem, mint annak a másik embernek. Az Úr erre próbálja elhívni bennünket. Azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, mint az Atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és aztán nem ítéltettek. Adjatok, és aztán adatik. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek aztán nektek is. Az Úr szeretne tehát elvinni bennünket egészen odáig, hogy a magunk életével foglalkozva hasznos eszközei lehessünk az evangélium hirdetésében neki is. Amen. Csendesedjünk el. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, mértetlen nagy szeretettel gondolok arra, hogy te nem hagytad abban az életemet, amiben voltam. Életem egy pontján belenyúltál, megszólítottál. Hoztál elém olyan embereket, akik nem az én szememet turkálták, hanem világossá tették előttem, hogy ők szemtisztításon vannak, és te vagy az, aki tisztítod az életüket. Köszönöm, Uram, hogy adtál ilyen embereket. Add meg, hogy mi is ilyenek lehessünk. Sokak számára jó bizonysággá, sokak számára útmutatóvá. Add meg, hogy rád mutathassunk életünk minden pillanatában, és sokak, akik elveszetten élik az életüket, benned találhassák meg életük reménységét. Ments meg bennünket, Urunk, az irgalmatlanságtól. Ments meg bennünket az ítélkezéstől. Ments meg bennünket attól, hogy hamis mértékkel mérünk, vagy többet várunk magunknak, mint amit egyébként a fele barátaink felé adunk. Áld meg bennünket a jelenléteddel, Urunk, hisz a jelenléteddel tudjuk mi az életünket teljessé tenni. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket egyedül, elküldted fiadat, elküldted szent lelkedet. Küldesz testvéreket, bizonyságtévők fellegét. Add meg, hogy a bizonyságtévők fellegében győződhessünk meg arról, hogy te hatalmas, könyörülő Isten vagy, kegyelmedet kiárasztod, embereket újítasz meg, életeket formálsz. Így köszönjük néked, Urunk, hogy előtted állhatunk napnak után, köszönjük néked ezt a mai alkalmat is, köszönjük igédet, igéd megértését, igéd munkáját a szívünkben. Így vigy végig az életünket, földi életünk során, hogy eljuthassunk arra a mennyei elhívásra, amit fiatban az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hétközi alkalmaink hétfőn 17 órakor asszonykör lesz, kedden 17 órakor biblióra itt a gyülekezeti központban, szerdán pedig 9 óra 30-tól Baba-Mama klub lesz, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten országos cigánytáborban voltunk néhányan a gyülekezetből. Köszönjük az imádságokat, amelyekkel kísérhették a testvérek az országos cigánytábort. 40-50-en voltunk, pontosan nem számoltam meg hányan az ország különböző részéből, cigányok és nem cigányok. Jó volt hallgatni Isten igéjét arról, hogy az Isten találkozik az emberrel, meg az Isten búcsúzik az embertől. Jó volt látni Mózes életén keresztül, hogy hogyan találkozik Isten, és aztán hogyan búcsúzik ebből az életből. Hogyan találkoznak emberek Isten kegyelmével. Jó volt megélni a közösséget is, cigány testvérekkel, ki miképpen éli az életét, hogyan formálja őt az Úr. Hirdetem a testvéreknek, hogy napközés gyerektábort tartunk itt Nyírterken 17-től 21-ig ebben a hónapban, tehát július hónapban. Jelentkezési lapokat még az előtérben el lehet venni, akik szeretnének gyerekeket beíratni erre az alkalomra, azok bátran vigyenek belőle. Természetesen gyülekezeti gyermekeket szeretettel várjuk a rokonságból is, meg a szomszédságból is akár. Tehát 17-től 21-ig napközis tábor lesz itt a templomban. A gyülekezetünk 25 éves évfordulójára készítjük a kiadványt, már sokszor hirdettem, de nem elégszer, hogy a kiadványban szeretettel várom azokat az írásokat, amelyeket a testvérek úgy ítélnek meg, hogy leírhatják azt, hogy miképpen látták meg, hogy szálka van a szemükben, és miképpen takarította azt ki az Úr, és hogyan tette alkalmassá a testvéreket arra, hogy a szolgálatba beálljanak. Ha most az igéhez, az igehirdetés alapigéhez szeretnék hű maradni. Magyarul arról van szó, hogy ki bizonyságot tehet arról, hogy Isten miképpen cselekedett a gyülekezet 25 éves időszaka alatt, amiben megéltünk nagyon sok kihívást, próbát. Voltak bukások, felemeltetések, ezekről szeretnénk, hogyha megjelenne egy könyv, hogy Isten dicsősége nagyjá lehessen közöttünk. A 25 éves évforduló kapcsán aztán találkozót is szeretnénk tartani, 19-én, tehát augusztus 19-én 14 órától az egykor keresztelteket, konfirmáltakat, vagy a tenszínben lévőket, vagy énekkari tagokat, akik ezekben az programokban részt vettek, szeretnének kicsit visszaemlékezni, kicsit együtt lenni azokkal, akik talán innen elszármaztak, messzire mentek, vagy testben, vagy csak lélekben, de jó lenne, hogyha együtt lehetnénk. 20-án pedig a szokásos csendes napunkra várunk mindenkit. A vasárnapi napra esik most 20-a, tehát az Isten tisztelet is ebben a csendes napban lesz majd megtartva. Hirdetem a testvéreknek előre, de alapvetően nem olyan messze van már, hogy a második lelkész beiktatása, Marik Péter Károly lelkész beiktatása szeptember 17-én vasárnap délután 16 órakor lesz, tehát szeptember 17-én délután 16 órakor Zsarnai Krisztián Esperes úr beiktatja Marik Péter Károlyt gyülekezetünk lelkészi hivatalába. Mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra. Kérem a testvéreket, hogy legyünk itt és dicsérjük az Urat cselekedeteiért, áldásáért. Az előttünk lévő programok közül itt a csendesetek föl vannak sorolva. Most is indul egy a mai napon, de még ebben a hónapban is lesz másik alkalom is. Női házaspári bibliatanulmányozó hetekre bátorítjuk a testvéreket. Az imádságlapot itt hátul látják a testvérek, a imádságlistát hordozzák a szívükben azokat az embereket, akik itt kérték az imádságot. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Illetve még hirdetem, hogy a görögszállási termékek közül málna, dzsem, illetve josta befőtt kapható, akik szeretnének belőle vásárolni, Isten tisztelet végén megtehetik. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 269-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 269-es éneket énekeljük. Hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, aki elhívtál minket Isten fiainak szabadságára, hogy ne legyünk szolgái saját kívánságunknak, hanem a szeretet szabadságával szolgáljunk egymásnak, maradj velünk és gazdagítsd meg áldásoddal életünket. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket az óemberi természetünkben, hogy nem hagytál bennünket abban az állapotban, amikor azt hittük, hogy jól látunk, pedig tele volt a szemünk mindenfélével, amire zavarta a látásunkat. Tele volt a fülünk mindenféle dugóval, nem hallhattuk a te hangodat. De köszönjük, Urunk, hogy átvittél bennünket a halálból az életbe, és megtapasztalhattuk azt, hogy a te kegyelmed elfogadásával új életet indítasz az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy erre szolgálnak az Isten tiszteleteink, a csendes hetek, a személyes beszélgetések, minden alkalom, ami te rólad szól, ami téged dicsőít. Köszönjük, hogy így adhatunk hálát a vasárnapi Isten tiszteletért ezen a mai napon is. Köszönjük, hogy együtt lehettünk, keresettük a te akaratodat, formálhatod az életünket, szívünket. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy a neked való szolgálatban, életben ne restüljünk meg sohasem. Ments meg bennünket lóemberi természetünknek minden visszanyúlásától. Add meg, hogy a neked való élet, téged dicsőítő élet jellemezhessen bennünket. Köszönjük azokat az embereket, akiket megszólítottál, megváltottál, szolgálatba állítottál. Add meg, hogy itt a gyülekezetünk szolgálói közösségében is a te áldásod működhessen. Fordítsd vissza rájuk azt az áldást, amit rajtuk keresztül is tudsz adni. Hálás a szívem, Uram, minden emberért, aki az elmúlt 25 év alatt a te akaratodban járt, a te akaratodban szolgált, és gazdagíthattad gyülekezeti közösségünket szolgálataik által. Vezesd népedet, add igédet, Uram, add jelenlétedet, így áld meg a gyülekezetünket, áld meg egyházunkat, légy püspökeinkkel, felügyelőinkkel, esperesekkel, lelkészekkel. Te csendesítsd le a hőbörgők szívét, te add a tisztánlátás kegyelmét, lehetőségét lelkészeknek, szolgálóknak. Köszönjük, Urunk, hogy elét tehetjük egyházunk teológiáját, lelkész képzését. Köszönjük, hogy te tudod a lelkészek szívét formálni, és te tudsz szíved szerint való embereket beállítani a szolgálatba. Add meg, hogy a professzorok, tanárok, a hallgatók láthassák ezt a célt maguk előtt. És add meg, hogy püspökeink tőled vehessenek bölcsességet döntéseikhez, egyház irányításához. Légy más felekezetben élő testvéreinkkel is, add meg, hogy gazdagodhasson életük, beilleszkedhessenek a te akaratodat cselekvő közösségébe, Krisztus testének tagjainak sorába. Hálásak vagyunk, Urunk, mindenért, amit ebben a földi létünkben kaphatunk. Köszönjük, Urunk, hogy élhetünk ezen a földön, hogy van levegünk, van mit ennünk, hogy van miben ruházkodnunk, van fedél a fejünk felett. Urunk, te felette adsz annak, amit mi megérdemelnénk. Tudjuk, hogy kegyelmedből vagyunk, akik vagyunk. Add meg, hogy hálás lehessen a szívünk feléd ezekért a dolgokért is. Add meg életünket, Urunk, benne házasságunkat. Add meg, hogy jó férjek és feleségek lehessünk a Te akaratod és rended szerint. Add meg, hogy olyan szülők lehessünk, akik a gyerekek javát szolgálják, akik kiteljesítik a gyerekek személyiségét, életét. Add meg, hogy gazdagodhassanak a gyermekeink a feléd való nyitottságunkban, kapcsolatunkban. Add meg, hogy ők is majd megtalálhassanak téged, és a te utadon járó egészséges felnőttekké lehessenek megtaláló életük párját, és gazdagítva életüket gyermekekkel. Csodálatos látni, Urunk, ahogy cseperednek a gyermekeink, unokáink, hogy kiteljesedik az életük. Olyan jó látni, hogy te már gyermekkorban cselekedhetsz az életükben, szívükben. Légy velünk, Urunk, anyagi kérdéseinkben is, te add a megelégítetést a szívünkbe. Add meg, hogy veled legyünk megelégedettek, megelégítetettek. Légy azokkal, akik nem tudnak magukról gondoskodni, akiknek probléma van a hajlékukkal. Gazdagítsd meg őket, Uram, jelenléteddel, és bennünket is használja feléjük való szolgálatban. Légy, Uram, a halas családdal és fiatal lelkész testvérünk halála után. Add meg, hogy tőled nyerjenek békességet. Add meg, hogy benned találják meg az életük folytatását. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, hogy az emberileg nehezen elviselhetőben is megmutatod jelenlétedet. Köszönjük szeretetedet, köszönjük áldásaidat. Vezesd életünket földi pályafutásunk alatt, hogy a célt elérhessük benned. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Menye